Akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Szép jó reggelt kívánunk ismét a kedves hallgatóknak, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádió Nács Gáborral.
És Gede Balázsa.
És 06302010909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, kaptunk ott információkat.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Petya írta nekünk végig az útvonalát, kezdve azzal, hogy a 16. kerület Ostoros úti Hévsorompónál Cinkota felé a szokásosnál hosszabb a sor, aztán a Vidámvásár út Örsvezér felé szintén kezd beállni, már csak második váltásra lehet átjutni a lámpán, ez még mindig a 16. kerület, és az M0-ás Csömör Pécel környékén sűrű, de jól járható a szokásos szágoldozókkal. Ezeket kaptuk tőle. Az útinform pedig továbbra is arról tájékoztat, hogy ez a bizonyos oldalára borult személyautó az 51-es főúton Dunaharaszti térségében a 16-os kilométernél sáv lezárást eredményezett. Ez van még érvényben, ez okozza a torlódást az M0-ás autóút felé, hogyha van, akkor ez ennek köszönhető. A 11-es főúton Szentendrén a Városkapunál még tegnap délután eltörött egy víznyomócső, Leányfalu felé a 17-es kilométernél a külső sávot továbbra is zárva tartják. Ezek az információi az útinformnak és a hallgatóknak. Most viszont megyünk tovább, és ahogy azt beharangoztuk, Zsidai Viktorral fogunk beszélgetni, aki a Citadella alapkezelője, portfólió menedzser, befektetési szaki. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na hát, olvastuk a blogodat, és nem vagy optimista, arra megállapításra jutottunk, hogy valami eszement eufóriával lehet találkozni a piacokon, és az eddig, hogyha visszanézzük, az valahogy mindig valami rémségbe torkollott, vagyis méretesebb korrekció jött.
Igen, ugye az az igazság, hogy valójában azt már egy pár hónapja lehet látni, hogy igazándiból, hogyha megnézzük a fundamentumokat, ennél jobb környezet nincsen a részvényeknek. Ugye a részvényeknek mi kell? Növekedés kell, meg nagyon sok olcsó pénz. Tehát ez garantált, hogy 2021-ben nagyon komoly növekedés lesz a világgazdaságban, és az is biztos majdnem, hogy irgalmatlan mennyiségű pénz fog rendelkezésre állni. Tehát elméletileg minden nagyon-nagyon optimista a részvénypiacok számára. Egyetlen probléma van, hogy gyakorlatilag ez szinte már mindenki tudja. Én igazániból ketté bontanám ezt a piacot, mondjuk a nagybefektetőkre, meg a kisbefektetőkre. Ugye a nagybefektetőknél elég sok felmérésből látjuk, hogy gyakorlatilag mindenki beállt ebbe az irányba. Mindenki tudja, hogy ez fog történni, és ez kicsit veszélyes, mert nagyon sok puskaporuk nem marad. De szerintem, ami sokkal érdekesebb a nagybefektetőknél, bár az is egy aggasztó, az a kisbefektetőknek a jelenléte, elsősorban az amerikai piacon. Ugye az elmúlt egy évben, a tavaly márciusi mélypont óta irgalmatlan mennyiségben áramlottak emberek erre a piacra. Ugye annak köszönhető ez, hogy bezárták az embereket, otthon kellett maradjanak, nem tudtak sportfogadással foglalkozni, nem tudtak mit csinálni, plusz kaptak egy csomó pénzt már bizonyos országokban. Ugye Magyarország nem követte el ezt a hibát, hogy a lakosságának pénzt osztogasson.
Mármint, hogy csekket küldtek nekik, egészen konkrétan készpénzt kaptak az emberek. Igen, mindentől függetlenül, igen.
Igen, tehát az a lényeg, hogy az embereknek től elvonod a többi szórakozásukat, bezárod őket, adsz nekik pénzt, és belekerültünk egy olyan helyzetbe, ahol sokszorosára, tehát exponenciálisan fölrobbant a kisbefektetők által kereskedett részvények, opcióknak a mennyisége, óriási kisbefektetői participáció alakult ki, és igazándiból a tavaly márciustól idén olyan januárig ezen nagyon sokat kerestek a befektetők, és ugye egy nagyon veszélyes stratégiát folytattak, ami akkor működik, hogyha nagyon gyorsan emelkedő részvényárak vannak. Ugye elsősorban kockázatos részvényeket vettek, plusz vettek hozzá úgynevezett out of the money opciókat, vételi opciókat, amik akkor értékesek, hogyha a részvényára tovább fölfelé megy, de ha nem megy sehova, akkor már nagyon gyorsan el tudod veszteni a pénzedet. Ha mennek föl az árak, akkor nagyon gyorsan tudod sokszorozni a pénzedet. Úgyhogy ez a kisbefektetői participáció, ez az, ami rendkívül érdekes szerintem, és én azt gondolom, hogy ez két vagy három ok miatt is megtörhet a következő hetekben, hónapokban. Ugye, ha megnézzük, hogy miért kerültek a piacra ezek az emberek, az azért volt, mert kaptak pénzt, meg nem volt más szórakozási lehetőség. Azt gondolom, hogy egyrészt április-májusban a világ nagy részén elkezdik feloldani ezt a karanténokat, és vissza mennek az emberek a, nem tudom, a városba, a strandra, a bárhová haverjaikkal találkozni. El fognak apadni hamarosan ezek, ugye most még vannak bizonyos stimulusok, de ezek el fognak apadni. Viszont ami a legeslegfontosabb talán az, hogy most már lassan kettő nagy pofont is szenvedtek ezek a kisbefektetők, és el fog menni valószínűleg a kedvük is a tőzsdézéstől. Az első nagy pofon ez a GameStop AMC fiaskó volt. Én azt gondolom, hogy ez a kisbefektetői participáció, mivel folyamatosan növekedett az elmúlt egy évben, itt a végére szállt be nagyon sok ember, és ebben a GameStop-ban sokan megígették magukat, meg az AMC-be, meg a BlackBerry-be, ugye ezek voltak a sztárpapírok. Most ráugrott a marihuána részvényekre. Ezen is úgy látszik, hogy veszteségek kezdenek kialakulni. Tehát én azt gondolom, és arra alapozom ezeket a dolgokat, amiket írtam, hogy itt a kisbefektetőknek el fog menni a kedve, és nem is lesz ezzel erre annyi idejük ezzel foglalkozni. Tehát ha ők kivonulnak, és a nagybefektetők pedig több pénzt már nem tudnak belerakni a tőzsdébe, akkor vannak kockázatai annak, hogy kialakul egy korrekció. Nem merném az életemet erre föltenni, de azért én látok veszélyeket.
Valahogy mindig így végződtek ezek a dolgok, és én azt látom ezt az analógiát, hogy ez gyakorlatilag ez a reddites közösség, ez a háziasszony szakasz, amit már André Kosztolány is mondott, hogy amikor a város a nevére veszi a részvény, vagy szájára veszi a részvénypiacot, és arról beszél, ez most ennek a modern formája, amikor a közösségi oldalakon ilyesmi történik.
Az lehet, hogy a többi, akik már korábban kezdték, ugye nem pont ez a reddites közösség, de azért az úgymond a Robin Hood közösség már évek óta itt van, és nagyot erősödött tavaly az képest, de azért egy külön kategória azok a papírok, amelyek a legnagyobbakká váltak, tehát az Apple és a Tesla-ba is egyre nagyobb szerepük van ezeknek a fiatal, nemrég érkezett befektetőknek. Hogyha ezek is lekókadnak, és onnan is menekülőre fogják, az egy külön történet lehet, hogy fölgyorsíthatja ezt a folyamatot, hogyha ez a legnagyobb, legstabilabbnak tűnő cégeknél is bekövetkezik ez a váltás?
Azt gondolom, hogy igen, és mondom, szerintem ami különösen érdekes teszi a jelenlegi helyzetet, hogy rászoktak ezeknek az opcióknak a vásárlására. Uh-huh. Ez ugye, hogy aki mondjuk nem járatos ennek a tudományában, mondjuk 1000 forint egy részvény, és veszek egy opciót, 10 forintért, ami jogot ad nekem arra, hogy 3 hónapon belül megvegyem 1200-ért ezt a papírt. Nyilván, hogyha fölmegy 1000-ről 1500-ra, akkor ez a 10 forintért vett opció 300 forintot ér, de itt tényleg ilyen nagyságrendekről beszélünk. Tehát nagyon gyorsan lehet sokszorozni a pénzünket. De ne felejtsük el, hogyha nem megy a papír föl, csak oldalazik, már akkor is elveszítem az összes opcióba befektetett pénzemet, tehát akik ezekkel az opciókkal operálnak, azoknak nem csak az az ellensége, hogy essen a piac, hanem ha már nem megy sehova a piac, már akkor is fölévik a tőkéjüket. Tehát hogyha egy időre leáll a piacnak ez a korábban megszokott, ugye az elmúlt egy évben meglevő, majdnem folyamatosan meglevő dinamikája, tehát ha megnézzük a Teslát vagy az Apple-t, ezek folyamatosan mentek föl szinte, ha ez megszűnik, akkor elkezdik elégetni a pénzüket. Ez még egy kicsit a standard részvényezésen túl még ad egy külön betületet ennek. Uh-huh.
Uh-huh. Ugye, amit mondtál, hogy optimizmus és növekedés kell a tőzsdének ahhoz, hogy emelkedjenek az árak, és erre most van kilátás, de ugye az is az ellen szól, hogy nagyon sokáig tovább mehessenek az árak, hogy azért mindig mindent, meg csak az optimizmust, meg minden egyes alkalommal belerakni az árakba, azért az nem mehet a végtelenségig.
Nem mehet. Egyébként én elég félbe mertem leírni ezt a cikket, mert azért, és tényleg azért ezt a beszélgetést is, hogy alapvetően, amikor megnézzük, hogy tehát a piacnak a fundamentumát megnézzük, akkor én nem nagyon szeretek olyan erős trendek ellen menni, amikor a jegybankok végtelen mennyiségű pénzt öntenek, és várhatóan nagy növekedés lesz. Tehát ezért is nehéz, és nem is biztos, hogy azt mondanám, hogy menjünk ezzel le, mert ez egy nagyon-nagyon erős trend. Én inkább csak azért írtam ezt meg, mert elég erős kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy hogy mennyire fenntartható ez, és mekkora bukások lehetnek ebbe, tehát nagyon éles, mély korrekciók lehetnek, még akkor is, hogyha maga ez a trend esetleg fönnmarad a következő egy-két évben, de tehát nekem számomra a leghasznosabb ehhez hasonló időszak az 1987, ugye amikor volt egy nagyon nagy crash, de valójában a reálgazdaságban nem történt probléma, sőt utána a részvényárak is folytatták fölfele az útjukat, de volt egy nagy esés, és ott sem volt semmi más oka igazándiból az esésnek, nagyon komoly reálgazdasági oka nem volt, csak az, hogy túl voltak pozícionálva a befektetők. Ott is egyébként opciós piachoz köthető volt, egy kicsit más jellegű, mint most. Ott elsősorban az volt, hogy putopciókat írtak ki, mélyen a piac alatt levő putopciókat írtak ki, mert azt gondolta mindenki, hogy az ingyen pénz, aztán kiderült, hogy nem. De azért mondom, hogy akkor is egy túlpozicionáltságból adódott, tehát ilyen esetekben, ha így túl van pozicionálva a piac, még akkor is, ha fönnmarad a trend, mert nagyon erős a fundamentum, akkor is erős esések tudnak benne lenni.
Egy másik forgatókönyv, amit sokan fölvetnek, hogy igen, ezek a részvények pukkathatnak, de ez nem terjed át az egész piacra. Ez úgynevezett rotációs, mondhatom, hogy elmélet. Azért nagyon sok lemaradó részvény van, és nagyon sok sztárpapírt löktek föl ezek a befektetők. Tehát ha túllépünk a Teslákon, és túllépünk ezen a Reddit hisztériás short squeeze részvényeken, és mondjuk ahol ez kevésbé jellemző, és nagy cégek és óriási emelkednek, és rajtuk is túllépünk, lehet az, hogy ezek mondjuk pukkadnak, visszajönnek reálisabb értékeltségi szintek, tehát Teslák és Apple-ok, de mondjuk ott vannak a hagyományos value részvények, amelyek lemaradók voltak, van benne érték, nem is tűnnek túl értékeltnek, és hogy esetleg oda átrotálnak a befektetők. Vagy ezt az intézmények esetleg megcsinálhatják, de mondjuk a kis befektetők nem ennyire szofisztikáltak? Tehát ez mennyire reális, hogy csak egy rotáció, hogy ez egy rotációval megúszuk ezt az egészet, hogy a nagy lufik pukkadnak, de a teljes piac az nem korrigál nagyobbat, mert inkább csak átcsoportosítás lesz.
Hát én azért nem nagyon, tehát egyrészt értem, és valamennyire ez hihető, de általában az én tapasztalatom, hogy az szokott lenni, hogy amikor van egy ilyen pánikos esés, akkor mindent bevernek.
Igen, senkinek nincs semmilyen kedve semmit se venni.
Igen, és akkor utána esetleg a korábbi mánia papír nem áll föl, de mondjuk, amit mondasz, hogy értékesebb, alul értékelt, azok hamar tartálnak, tehát ezt inkább el tudom képzelni. Plusz a másik, mondom, hogy szerintem a kisbefektetőknek a kedve, hogyha kapnak két pofont, meg a pénze, meg az ideje is el fog fogyni, tehát ők nem fognak, én azt gondolom, belemenni, mit tudom én, ilyen vas acélgyárakba, vagy bankokba, vagy valami ilyenekbe, tehát nekik már nem lesz erre se pénzük, se idejük, se kedvük. Tehát én azt gondolom, hogy igen, lehet ilyen rotáció, de általában nekem az a tapasztalatom, hogy az első fázisában, ha van ilyen pánikos esés, akkor mindent ütnek, mert nincs gondolkodás.
Igen, és hát ez támasztja alá, hogy az arany sem úgy viselkedett a koronavírus idején, ugye, ahogy az elvárt lett volna, hogy majd mindenki belemenekül, hanem azt is adták, tehát az is esett.
Hogyan vegyük észre, hogy ez közeleg, milyen jeleket érdemes figyelni szerinted például?
Hát igazándiból szerintem, ami nagy veszélyt jelent a piacnak, az, hogyha Amerikában a rendhozamok, vagy akár a nominális kötvényhozamok elkezdenek emelkedni. Ugye a jelenlegi, illetve az elmúlt éveknek a részvénypiaci emelkedése, ami nagyon nagy emelkedés volt ugye a világban, az jelentős mértékben arra támaszkodik, hogy nincs alternatívája a részvényeknek, ugye, mert annyira alacsonyak a kötvényhozamok. Amennyiben elkezdenének emelkedni a kötvényhozamok, nem is amiatt, hogy emelnek egy bankok, hanem az, hogy elkezdenek félni a befektetők a nagy növekedés okozta inflációtól, akkor az egy idő után biztos vagyok benne, hogy fájna a részvényeknek. Tehát szerintem a kötvénypiacot kell, mint ilyen útmutatót, vagy ilyen iránytűt nézni. Az lehet az egyik olyan, ami kiválthat problémákat. Hát nagyon más nem tudnék mondani, mert ilyen helyzetben nagyon nehéz látni, hogy mi az, ami kiváltja ezeket a dolgokat.
De itt írtad is a cikkedben, hogy a sortállomány az egy érdekes indikátor, akkor a túlértékeltségi mutatók, intézményi pozíciók, erre is van egy csomó jelzés, hogy az extrém optimizmusra vonatkozóan ezek nem segítenek, hogyha ezekben változást látunk?
Hát ugye ezekben akkor lenne segítség, hogyha eltűnne ez az optimizmus, mert akkor azt mondhatnánk, hogy hát nem jött be, végül is a piac ezt ledolgozta, nem tudom, leépítették ezeket a pozíciókat, és mégsem volt esés. Ezek azért nagyon rövid távú időzésre nem alkalmasak. Tehát arra nem alkalmasak, hogy azt mondjam, hogy két hét vagy egy hónap múlva lesz ez. Sőt, megmondom, hát nyilvánvaló nem tudom azt, hogy bekövetkezik egy ilyen esés. Én csak azt állítom, hogy amikor hasonló állapotban voltak ezek az indikátorok, hasonló helyzetben volt a piaci hangulat, akkor azért jellemzően jelentős kockázata volt annak, hogy a következő hónapokban volt egy jelentősebb törés. Nem biztos, hogy ez bekövetkezik természetesen, nyilván senki sem tudja, és ezek időzítésre nem alkalmasak, tehát ezt nem fogjuk tudni így közelebbről megállapítani.
Mit alapkezelő, hogy tudod ezt kezelni? Tehát ott van nálad, most nem tudom mennyi, 60 milliárd volt utoljára, vagy nem tudom, mennyi van most a...
Igen, kicsit 60 milliárd fölött van összesen. Azért nehéz,
és neked minden körülmények között hozamot kell termelni, megszokták a befektetők, sikerült is egyiket. Ez ennyi pénzt kezelve, hogy tudod ezt kezelni, vagy milyen módszerek lehetnek szólni?
Hát, ami a legjobb ilyen eset, amikor azt gondolod, hogy van egy veszély, de egyáltalán nem vagy benne biztos, hogy bekövetkezik, és azt se tudod, hogy mikor, hogy veszel put opciót, tehát eladási opciót, tehát hogy ha a piac esik, akkor azon keressél valamit. Na most ez azért nehéz, mert nagyon drágák az opciók jelenleg, pont azért drágák az opciók, mert ez az opciós mánia van, és minden opciónak fölment az ára, drágák az opciók, mert sok opciót keresnek. Elsősorban a kisbefektetők vételi opciókat keresnek, nem a eladásiakat, de ez fölhúzza eladási a put opcióknak az árat is. Tehát ez nem egy járható út, amit sokkal jobban szeretnék. Én nekem ezen sikerült valamennyi pénzt kioperálni még tavaly a koronavírus válság legelején, mert ott is vásároltam put opciókat, és az működött. Most ezek nagyon drágák, ez nem működik. Egy ilyen erősen emelkedő piac ellen általában az ember rendes kockázatkezeléssel nem tud belesortolni, mert nem tudod hova tenni a stopjaidat, tehát ez is nagyon nehéz. Úgyhogy nagyon jó választ nem tud erre adni, mert most pont az a baj, hogy nagyon nehéz ez ellen védekezni. Uh-huh. Nincsen olcsó megoldás erre.
Olcsó biztosítás, igen.
Olcsó, mert ugye egyébként az volt az érdekes tavaly februárban, még a koronavírus válság előtt, amikor már Kínába terjedt, és látszott, hogy komoly baj lehet belőle, akkor nagyon olcsó volt a biztosítás. Most meg nagyon drága a biztosítás. Uh-huh. Tehát, hogy ezért nehéz most ez a helyzet. Uh-huh.
Igen. Jó, hát nyomon követjük akkor a dolgokat, többek között majd a segítségeddel is időnként hívunk, de az biztos, hogy szerintem mindenkit óvatosságra kell, hogy intsünk, tehát nem most legyen az időszak, amikor térdig gázolunk a részvényekbe, ez talán egy jó védekezés vagy megelőzés lehet. Viktor?
Igen, most még annyit hadd fűzzek hozzá, ugye általában akkor kell részvényt venni, amikor beüt a recesszió, és rossz a hangulat, hát tavaly márciusban erről beszéltünk szerintem, meg én is írtam ezt. Most igen, nem biztos, hogy most kell elkezdeni a részvényvásárlásokat, nem biztos, hogy el kell menekülni, hanyat foglok a tőzsdéről, de hogy nem most kell új belépőként megjelenni, az azért valószínű.
Oké, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot kívánunk neked, szia! Zsidai Viktor portfólió menedzserrel, a Citadella alap kezelőjével, igen sikeres kezelőjével beszélgettünk, és hát igen, így az elmondottak, azok mind vészesen hasonlítanak azokra az analógiákra, amelyeket korábban már megéltünk, és amelyek mind összetevői egy jó nagy esésnek. Ilyen egyébként az opciós piacon, hogy megjelentek ezek a tömegek, ugye a tőke áttétel az mindig benne volt. Ahogy említette Viktor, ugye a 87-esben, de már a 30-as vagy 29-es krakba is, csak ott hitelre vásároltak a delikvensek, tehát ott még az a klasszikus lombardos megoldás volt az, ami egy ilyen tőkeáttételt hozott a piacra, és tehát abból tud igazán nagy összeomlás összejönni. Hát meglátjuk, hogy ez
meg... A kapzsiság is az önmagában összeköti.
Igen, igen. Igen.
Változnak, csak kicsit kifinomultabbak, meg fejlődnek az eszközök,
igen,
a pénzeszközök, mondhatjuk.
Meg máshol megy a kommunikáció, ugye most már ilyen social site-okon meg.
Gyorsabb lett a kommunikáció, meg sokkal egyszerűbb lett a vétel ezáltal, hogy egy telefonodon nyomsz kettő gombot, és már poziba is kerültél egy nagyon-nagyon kockávatos piacon. Ez mondjuk teljesen új, tehát ez az elmúlt éveknek az újdonsága. Ez még kiszámíthatatlanabbá is. Talán kockavatosabbá teszi ezt a dolgot.
Na jó, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.